tisztelt jelenlévők, a szlovákiai magyar kisebbség helyzetének, 1968-as helyzetének a csehszlovák-magyar kapcsolatok szövetéből való kibontása eleve módszertani és kutatási problémákat vet fel. Az eddigi kutatások ugyanis arról tanúskodnak, hogy a történészek magát a csehszlovák-magyar kapcsolatokat is makropolitikai szinten vizsgálják, pártközi kapcsolatokra szűkítik le, és ezen belül is a Kádár és Dubček közötti találkozók közegében tükrébe helyezik. A kutatások viszont arról tanúskodnak, hogy hiteles és plasztikus képet a szlovák-magyar kapcsolatokról csak a civil társadalom, mai szóval mondva kifejezése, a civil társadalom alulról jövő nyomását és a hatalmi struktúrák alsóbb régióiban lezajló folyamatokat vizsgálva lehet kialakítani, illetve ezek egymásra hatását és kölcsönhatását vizsgálva lehet kimutatni. Most, amikor még szinte csak kibontakozóban van a szlovákiai magyar berkekben, Popé Árpádéknak köszönhetően, egyáltalán a kérdésnek a megközelítése már eleve ilyen módszertani követelésekkel, követelményekkel lehetne vagy kellene fellépni. Megpróbálom ezt alátámasztani azzal, hogy jóval a Csemadok márciusi állásfoglalását megelőzően az írószövetségtől meghívót kapott a szlovákiai magyar írók egy csoportja, illetve az irodalmi Szemle főszerkesztője a Szemle megalakulásának 10. évfordulója alkalmából. Rendkívüli meleghangú találkozó zajlott le az írók székházában. Ennek a hangulatát Dobos László egy a 90-esek közepén Kövesdi Jánosnakkal folytatott beszélgetésbe idézte fel, megemlítve, hogy amikor programmal összekötött beszélgetés volt ez, hogy amikor Sunyovszky Szilvia szinte urvacsorai áhítattal kínálta a tálcáról a szendvicsfalatokat, a sírás környékezte valamennyi résztvevőt, és főleg, amikor megszólalt Veres Péter. Nos, érdekes ezt összevetni azzal a követségi jelentéssel, amit én a prágai külügyi levéltárba találtam. A jelentés nem eléggé szűkszavú, de roppant kifejező erejű. A jelentést egy bizonyos, akit mi ismerünk, egy bizonyos Alexander Horváth, azaz Horváth Sándor nevezetű személy, aki az 50-es években, ha jól tudom, Kelet-Szlovákiában 45-ben orosz iskolát végzett, és az újszó megalakulása után ott az újszóba dolgozott. A jelentés lényege az, hogy az egész összejövetelt roppant nacionalista hangulat uralta, és ilyen értelmű volt, messze menően ilyen értelmű volt Dobos László felszólalása, aki ott kimondta, hogy a kisebbségi magyar irodalom része az egyetemes magyar irodalomnak. Tehát ez, ha úgy tetszik, a politika még meg sem mozdult ilyen irányba Magyarországon, de a civil szféra már éreztetni tudta a hatását. És ez tulajdonképpen a 60-as évek közepéig nyúlik vissza, amikor Magyarországon már a polgári közegben is képesek voltak kikényszeríteni, kihasználva a sajtóellenőrzésben meglevő hézagokat, tudtak kényszeríteni a szlovákiai magyar kisebbségnek a problémáit némileg, ha áttételesen is, de némileg érzékeltető megnyilatkozásokat. Hát gondoljunk ide például Veres Péter látogatására, a király Helmeci kijelentésére, ha megengedik egy kis eltérve, a Veres Péter kijelentette, azt hiszem neked, Rezső, ráadásul, hogy hát ezzel a szlovák nyelv elsajátításával kapcsolatban nekem az a véleményem, hogy magyarul kell jól megtanulni először, és erre épülve majd elsajátítják. Bár én nagyon élénken el tudom képzelni, hogy milyen mulatságos lehet az, ha majd ez a magyar gyerek az én tiszántúli diftongusos tájszólással beszél. Szóval ezek a megnyilatkozások a 60-as évek közepén, illetve a 60-as évek végén már előre jelezte bizonyos hát Magyarországról várható magatartásokat, illetve a politikára gyakorlandó nyomást, ami végül be is következett. A másik tényező, a másik faktor az a hatalmi szerveknek ezek a bizonyos alsóbb struktúrái, de magának a párton belüli információknak a érvényesítése. És itt említést kell tenni arról, hogy szintén még a márciusi állásfoglalást megelőzően Kádárral találkozott a csehszlovák nagykövet azzal a kéréssel, Kádár részéről kéréssel, hogy ez nem hivatalos, baráti beszélgetés lesz. És Kádár kifejtette a véleményét a kisebbségeknek a csehszlovák-magyar kapcsolatokban játszó szerepéről. Kádárról az a kép alakult ki a mi nemzedékünkbe, hogy tulajdonképpen Kádár érzéketlen volt a kisebbségi helyzet iránt. Ez egy kicsit furcsa, mert tudjuk, hogy 1948-ban, nem tudom jól mondanom Árpád, Kádár részt vett, mint a központi két titkár volt a Magyar Központi Bizottságnak azon a tárgyaláson, ahol már a szlovákiai magyarság polgári jogainak a visszaadására volt szó, és alaposan ismerte azokat a követeléseket, amelyeket végül nem sikerült a maguk teljességében úgymond kikényszeríteni, és amelyek arra a levélre épültek, amit Balogh Dénes Árpád és Fábri Zoltán küldött Rákosinak 1948-ban. Egy másik dolog, zavarba ejtő dolog Kádárral kapcsolatban, a közelmúltban jelent meg a 60-as évekbeli magyar külpolitikával, magyar-francia kapcsolatokkal foglalkozó könyv, amiben olyasmi szerepel, hogy Kádár nagyon élesen ráförmett a francia küldöttségre, és ráförmett Trianonért, és nagyon élesen a szemükre vetette, hogy mi az, hogy még a mai napig nem kértek elnézést. Bocsánat. Ugyanakkor Csehszlovákiával szembe mindent helyén valónak találtak, és ezen a bizonyos beszélgetésen hát ki is fejtette, hogy hát ezt a kérdést nem lehet nagyon feszegetni, mert akkor itt lángba borulhat az egész Közép-Európa. Ami érdekes volt még ebbe a beszélgetésbe, hogy a nagykövet felvetette Rákosinak ezt a bizonyos Gottwaldnak átadott levelét. De ez egy érdekes mozanat egyébként, ha elnézést kérek, hogy visszakanyarodok a korábbi évekbe, mert itt akkor Rákosival kapcsolatban nagyon ellentmondásos a helyzet. Rákosi 1948-ig nagyon, nagyon keményen kiállt a csehszlovákiai magyar üldözés ellen. Ismeretes az, hogy egy hónapi fizetését is felajánlotta a Magyarországra kiűzötteknek. Hát nyilván azért neki volt mit aprítani a tejbe Rákosinak, de ismerve azt, hogy mennyire fukar volt, mert megmaradtak azok a levelek, amikor már végleg Közép-Ázsiába kötött ki, 1956 után, ez már a 60-as évek elején volt, és minden egyik barátnőjének írt levelének a végén ott volt, hogy mennyivel drágább a gyümölcs, mint tavaly volt Közép-Ázsiában. Nos, a szlovák történészek összekeverik Rákosi magatartásának két korszakát. azt a korszakot, amikor teljes mértékben joggal, és hát talán azt is mondhatják, hogy dicséretesen védelmezte a magyar nemzeti érdekeket. Persze azért ennek megvolt a maga indíték a háttere, hisz verseny volt a polgári pártokkal, hogy hát kitesz szerte nagyobb tömegtámogatásra. Rákosi részéről ugye azzal, hogy mikor tudjuk megteremteni a proletár diktatúrát. De felismerte azt a helyzetet, amit egy amerikai tudós mondott akkoriban, hogy az a kormány, amelyik nem tette volna ezt, vagy az a párt, akkor az két héten belül eltakarodhatott volna a politikai porondról. Más kérdés, hogy 49 után, a hatalomátvétel után, amikor átadta ezt a bizonyos jegyzéket, hogy kiket kell felakasztani, szerint, akkor ez már a Sztálin indítatású politikai banditizmusnak a megnyilatkozása volt Rákosi részéről. Most Kádár nagykövet érintette ezt akkor, 68 márciusa előtt, és Kádár utalt arra, hogy a magyar párt 62-ben ezért elnézést kért a csehszlovák elvtársaktól, de így most már, ahogy említi, gondolkodom, mondta Kádár, hogy mit tudnánk ma mi ebbe az új helyzetbe ezzel kezdeni. Persze Kádár nem tudom, hogy mennyire tudott arról akkor, hogy az a 62-es, 63-as helyzet tulajdonképpen szlovák részről az úgynevezett volt burzsá nacionalista rehabilitálását hozta magával 1963-ban. Na most még ehhez az alsóbb hatalmi struktúrákról szólva. Egy érdekes feljegyzés maradt arról, ez már a későbbi hónapokból való, hogy az Új Szó szerkesztője, Szűcs Béla, ott Pesten valami sajtó értekezleten feljelentették Szűcs Bélát azért, hogy állítólag kijelentette, hogy nem is kell szlovákul tudni a szlovákiai magyar tanulók. Hát aki ismerte Szűcs Bélát, eszemte nagyon alaposan, kérek szépen, hogy Szűcs Béla ilyet soha nem mondhatott el, tehát ő arról beszélt, szintén valószínűleg azt a gondolatot próbálta megmagyarázni, hogy azt az előbbi Veres Péteri koncepciót, hogy elsősorban magyarul kell tudni a magyar gyereknek, ezt úgy értelmezte akkor, nem tudom egész pontosan már, mert olyan gyorsan kell jegyzetelnem, nyáron adtam ezt a Kádár fontba, az országos levéltárban, hogy nem maga Randéjenő volt ez, aki jelenti írta a pártközpontba, hogy milyen nacionalista Szűcs Béla személye. Tehát az alsóbb régiókból jöhetett pozitív nyomás is fölfelé, de sokat ronthattak a helyzeti, maga alsó szférájára tulajdonképpen a végrehajtási szférájára. És a kettőt csak ezzel a bizonyos makroszinten összeretve, szóval a tényleges helyzetet csak ezzel a most van még egy ilyen, ez tulajdonképpen már magával a politikai gyakorlattal össze, hogy sok minden tulajdonképpen még a szűkebb pártvezetésen belül sem lett teljes mértékben ismerté. Ilyen volt például, azt hiszem áprilisban volt, amikor lejárt a 49-ben kötött csehszlovák-magyar barátsági szerződés érvényessége, és fel kellett készülni az új barátsági szerződés aláírására. A kérdést különféle szakemberek bevonásával megvitatták, és a miniszterelnökségi titkárság egyik munkatársa felhívta a figyelmet arra, hogy a 49-es szerződésben nincs szó arról, amit csehszlovák részéről állandóan hangsúlyoznak, a müncheni szerződés eleve érvénytelennek kell tekinteni. Most nyilván követelni fogják ebbe a szerződésbe, de akkor próbáljunk valamit tenni abban az irányban, hogy mi is kapjunk valami próbáljunk valami elégtételt, főleg ami a szlovákiai magyar kisebbség helyzetét illeti. A kérdést konzultálta az illető, a jelentésben benne van, hogy Acél Györgyel, aki Acél Györgyel kimondta, valamilyen formában feltétlenül szerepelni kellene az új szerződésbe a magyar kisebbségnek, nem szerepel benne, de viszont azért a müncheni szerződésnek az érvényessége kissé kompítva, és a bécsi szerződések, a bécsi tárgyalások megkerülve, szóval a bécsi döntést megkerülve, hát került be az új javaslatba, azzal, hogy a müncheni szerződés, hát az agresszió, megnyilatkozása volt. Nos, az a mód, ahogy az a miniszterelnökségi főhivatalnok szóval érvelt, az tulajdonképpen teljes, szinte teljes mértékben rokonítható lehet azzal, amit ma követel, szóval amit ma lehetővé tesznek a európai struktúrákban uralkodó helyzet, hogy tulajdonképpen amennyiben sikerül szerződéses keretet teremteni a két érintett szomszédos ország megegyezésének, akkor tulajdonképpen nincs akadálya a kisebbségekért való kölcsönös felelősség vállalása. Tudjuk, hogy ez szlovák részéről egy nagyon támadásoknak kitett tézis. No, akkor 5 percen van még, akkor még röviden egy dolgot a csehszlovák kormányküldettségnek a budapesti látogatására. Hát itt van, engedjenek meg egy apró személyes problémámat. Amikor én ezt kutattam nyáron, hát nagy keservesen kaptam ugye egy hetet az akadémiától, de azért viszonylag több pénzt, mint máskor, és úgy gondoltam, hogy nagy mennyiségű iratanyagot sikerül egy szeroxhoz, nem erre kiderült, hogy a szerox elromlott. Pedig nagyon-nagyon, hogy is mondjam, csak a kedvembe jártak a levéltáros kollégák. Vártam, hogy talán, hogy péntekig még nem jött a szerelő, és hát már nem tudtam más csinálni, csak egy oldalnyit kiírni, egy dobozni anyagból, ez a dobozni anyag, májusi tárgyalásokkal foglalkozott. Ott kiderült, hogy rengetegszer találkoztak az előtt a Dubček és Kádár. Most hát, amit sikerült ebből, hát úgy, ahogy kiszűrni, az az, hogy Kádár Dubček elmondta, hogy készül a kisebbségi törvény. De ami érdekes, azt hangsúlyozta Dubček benne, hogy viszont a csehszlovák államiság a csehek és a szlovákok meghatározó viszonyára épül, de ezen túlmenően biztosítani akarunk kisebbségi jogokat is. Így ebben a formában, amely a nemzetállamiságot megpróbálta összekapcsolni a kisebbségi jogok biztosításával, ez nagyon nehéz diónak bizonyult, és valahol itt befejezésül visszatérnék ahhoz a kérdéshez, hogy mi lett volna, ha igaz, ezt történészeknek nem lehet feltenni, de hogyha nem következik be a beavatkozás, hogy akkor végrehajtották volna ezt a kisebbségi alkotmánytörvénynek a posztulátumait. Hát egy dolog bizonyos. 69. májusában rákérdezett, akkor már Kádárral találkozva Huszák, a magyar kisebbség helyzet, és Huszák azt mondta, igen, most látunk neki a nemzetiségi alkotmánytörvény gyakorlatba való átültetésnek. Ez pont akkor történt, amikor már kezdték elszabotálni ezeket a törvényeket. Tehát ez mondjuk talán elég ennyit hozzáfűzni. A másik, ezt Szabó Rezső tudná kifejteni, hogy ugye Huszák belenyúlt az alkotmánytörvény végső szövegébe, úgyhogy előálltam a sajátos helyzet, hogy kiváltam a törvényben, amit egy hívtel alájtott, vissza kellett vonni, és hát a huszáti beavatkozás nyomai is változatot, amely még mindig kínált bizonyos lehetőséget a nemzetiségi önigazgatás számára, de hogy akkor, én ezt tőled hallottam, Rezső, hogy akkor állítólag huszák olyan kijelentést, hogy majd én gondoskodok, mert ő kijavította azt a tézist benne, hogy arányos képviselet helyett azt mondta, hogy megfelelő vagy méltányosig, magyarul így mondta, hogy képviselet szükség, és ezzel kapcsolatban valaki oda, olyan gúnyosan oda szólt, arról majd én gondoskodok, hogy hogy lesz ez. Valami ilyesmit mondott akkor huszák. Nehéz elhinni, hogy ezt nem mondta azok után, ami itt történt. Na, még befejezésül, ha megengedik, csak egy gondolszerű dolgot szeretnék mondani, a lezegyes kapcsolódva. Tóth Miska barátunk 68-ba írt egy jegyzetet, ez úgy megmaradt az emlékezetem, hogy fejből tudok idézni. A minap meglátogattam egy Csehszlovákia, hazánk területén állomásozó idegen helyőrséget, amelynek a tisztjeivel el akartam beszélgetni anyanyelven. És megállapítottam, hogy az elmúlt 20 év a magyar hadsereg nyelvezetét sem hagyta érintetlenül. Mert hogy is hallottuk mi apáinktól? Pofa berühös felvidéki kommunista. Most egy ezredes fogadott. Úgy tudom maga újságíró, mi a véleménye? Tiltakozom, kezdte. Szöveg lezárva. Köszönöm a figyelmet.